95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Rogán Antal a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, valamint Orbán Balázs a kormányfő politikai igazgatója. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az elmúlt 2 napban nagyon jó termékeny párbeszéd zajlott az Amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról. Orbán Viktor utasította Tuzson Bence igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki azt az ügyet, amelyben egy hangfelvétel szerint Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró kiadhatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát egy külföldi titkosszolgálatnak, amely így ráláthatott a tárcvezető hívásaira. Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter döbbenetesnek nevezte a Mondiner friss cikkét, miszerint tehát egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat. A Tiszás Orbán Anita barátjaként Panyi Szabolcs dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy tiszapárti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz, tette hozzá Szijjártó Péter. Az oknyomozó újságíró a Facebook oldalán reagált. Panyi Szabolcs szerint a cikk egy elővágás, amivel a Szijjártó Péter állítólagos orosz információ átadásairól szóló nyomozását próbálták átkeretezni. Meg is osztott egy beszélgetést, amely Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között történt. Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, továbbá az érzékeny tárgyalásokról is kizárják a magyarokat, az EU-s vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, írta meg a Politikó. A brüsszeli lap a Washington Post értesülését követően írt mindenről, miszerint Szijjártó Péter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről. Európában többséget kell szerezniük a patrióta pártcsalád tagjainak, hogy a migráció problémája megoldható legyen, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter az országházban az első patrióta nagygyűlés rendezvényén. Gulyás Gergely kifejtette, lényegében csak magukra számíthatnak, hiszen pártcsaládjukon kívül kivételszerűen vannak olyan politikai erők, amelyek felszólalnak a migráció ellen, és ennél is kisebb azok száma, amelyik tesz is ez ügyben. Brüsszel csődöt mondott, jelentette ki. Az unió lakosságának tizede nem Európában született, ez 60%-os növekedés a 2010-es adathoz képest. A 27 tagállam közül 16-ban ennél is magasabb az aráta, holott másfél évtizede még csak 4 volt az ilyen államok száma. Csak együtt vagyunk képesek megóvni Európát attól a sorstól, amit ellenségei szánnak neki, jelentette ki az országgyűlés elnöke. Kövér László a rendezvényen hangsúlyozta, noha 1989 után hosszú ideig azt akarták elhitetni az emberekkel, hogy a történelem véget ért, kitört a béke és a liberális demokrácia örökké tartó kora, napjainkban éppen ennek ellenkezőjét tapasztaljuk. A lengyel-magyar barátság szilárd alapokon áll, a két nemzet kultúrájának szerves része, hangsúlyozta a köztársasági elnök a délkelet-lengyelországi Przemyszben a Karol Navrocski lengyel elnökkel közös értekezleten. A Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó során tartott értekezleten Súlyog Tamás aláhúzta, a két nemzet barátsága kultúrájuk integráns része, nem a politikának kitett, hanem egy nagyon mélyen gyökerező jelenség, amely a történelem során szervesen alakult ki. Magyarországot és Lengyelországot államalapításuk óta a keresztény értékek kötik össze, az évszázados barátság szilárd alapokon áll, hangsúlyozta a magyar államfő. Ezen a héten bonyolítják le a tanév digitális országos kompetencia mérését, közölte az oktatási hivatal az MT-vel. 3131 iskola, tervezetten több mint 600 ezer tanulója vesz részt a felmérésben, amelynek célja a tanulók képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. A középfokú felvételi eljárásban szerdától péntekig módosíthatók a felvételi rendszerben korábban jelzett továbbtanulási tervek, közölte a hivatal. Az érintettek megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is megjelölhetnek. Végül az időjárásról. Holnap kisüt a nap, de sok fátyol és gomoly felhő lesz felettünk. Zápor előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 1 és 6 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Mongrovejói Szent Toribius püspök. 1538-ban született, Peruban halt meg 1606. március 26-án, 68 évet élt. A dél-amerikai Peru apostola. 14. Benedek pápa szavai szerint Toribius Peru borrómei szentkároja, aki megújította az ottani lelkipásztorkodást, és egyben a szeretett fáradhatatlan követe volt. Spanyolország egy kicsiny falujában született 1538. november 18-án, abban a korban, amikor az új felfedezéseket erőszakos és gyarmatosító törekvések árnyékolták be. Pedig éppen az ő királya mondta, hogy birodalmában sose nyugszik le a nap. Szent Toribiust arra rendelt az isteni gondviselés, hogy ezekben az időkben világosan megmutassa mindenkinek, mások a világ hódító utai, és egészen mások az egyház tervei. Meg akarta ismertetni mindenkivel az egyedül szükségeset, Jézus Krisztust. Dél-Amerikában Peru őslakóit a jezsuiták térítették meg. Hozzájuk csatlakoztak nem sokkal később a ferences atyák is, de mivel a hódítók zsarnok módon bántak a benszülött indiánokkal, nagyon sokan elmenekültek a közösségeikből. Az sem volt szerencsés, hogy a misszionáriusok is legtöbbször a hódítókkal együtt érkeztek. Szentünk áldozatos papi életével azonban sok mindent megváltoztatott a benszülöttek fölfogásában és életében. Tanulmányai elvégzése után Granadában működött, mint az inkvizíció elnöke. A katolikus egyházi inkvizíciót a keresztény hit tisztaságának védelmezésére alapították. Mint világi férfiú, nagy körültekintéssel és komolysággal látta el hivatalát. Dicsérték jámborságát, aszkézisét, igazságérzetét és a szegények iránti szeretetét. 1579. március 21-én II. Fülöp spanyol király azzal bízta meg, hogy tanulmányozza az Atlanti óceánon túli óriási területek problémáit. Miután Sevillában püspökké szentelték, nehéz límai hivatalához teljes hatalmat is kapott. 1580-ban egy Peruba induló hajón hagyta el Európát. Megérkezve új állomás helyére azon fáradozott, hogy az egyházat alapjaitól kezdve megújítsa. Semmiféle akadálytól és áldozattól nem riadt vissza. 14 év múlva azt írta haza, hogy 15 ezer kilométert járt be, s 60 ezer hívőt bérmált meg. Látta a jogfosztott indiánok szomorú helyzetét, s ebből kifolyólag a perui egyházra váró veszedelmeket. Papjainak és híveinek a lelki képzését mindennél fontosabbnak tartotta, s ezt lelkipásztori látogatásaival és szinodusokkal igyekezett el is érni. A fehér hódítóknak félelmet nem ismerve vetette szemükre gyalázatos tetteiket az indiánokkal szemben. Összesen 12 egyházmegyei zsinatot tartott, ebből a harmadik límai püspöki konferencia Toribius működésének a koronája. Límában papi szemináriumot alapított, ahol felnőhetett egy olyan papi generáció, amely benszülöttekből állt. Toribius megtanulta az inkák nyelvét, s ezt megkövetelte papjaitól is. 1583-ban érseki egyházmegyéjében 150 plébánia közösséget szervezett, amelynek száma 1598-ra 240 plébániára emelkedett. Ha a katolikus egyház később is az ő útjain haladt volna tovább, akkor a Latin-Amerikában élő benszülöttek szívébe jobban beleivódott volna az evangélium tanítása. Sajnos nem így történt. Ehelyett a misszionáriusok szinte kizárólag csak a megkereszteltek gondozásával foglalkoztak. Negyedik vizitációs útján halt meg 1606. márciusában, Líma közelében. 1679-ben 11. Ince pápa boldoggá avatta, 13. Benedek pedig 1726-ban a szentek közé sorolta. Ezen a napon így imádkozunk: Istenünk, te Szent Turibius püspök apostoli gondoskodásával és igazságért égő buzgóságával gyarapítottad egyházadat. Add, hogy keresztény néped a hitben és az életszentségben folytonosan előbbre jusson Krisztus a mi Urunk által.
Thank you.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Elsöki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a Nagyböjt 5. vasárnapjáról elmélkedik.
Ezen a vasárnapon Lázár feltámasztásának történetét halljuk az evangéliumban. De az elmélkedés végére kiderül, hogy talán nem is ez volt Jézus elsődleges szándéka azzal, hogy Betániába ment, Márta és Mária házába. De kezdjük az elején. Több érdekes kérdést felvet a mai evangélium olvasása. Miközben halljuk a történetet, újra és újra azt érzékeljük, mi nem így cselekedtünk volna. A mi Jézusunk nem ezt tenné. Nem ilyennek ismerjük meg az Urat a korábbi történetek alapján. Vajon azután, hogy megtudta, hogy az egyik legjobb barátja haldoklik, miért vár még Jézus 2 napot, mielőtt elindul Betániába? Amikor megérkezik a falu határába, miért áll meg? Miért nem megy rögtön a házhoz? És miért várja meg, amíg először Márta, majd Mária kimegy eléje? Csupa értékes idő, amit Jézus elveszteget. Aztán meg mindenféle teológiai okfejtésbe kezd arról, hogy hogyan lehet elkerülni az örök halált, ahelyett, hogy a sírhoz sietne és cselekedne. Szóval elég furcsa ez a Jézus. Olyan, mint aki szándékosan húzza az időt azért, hogy elkéssem. Meg is történik a baj, hiszen Lázár már 4. napja halott, mire aztán végül nagy nehezen Jézus odaér a sírhoz. Szent Pál azt mondja a korintusiaknak, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. És talán ez a kulcs a mai evangéliumhoz. Mert gondolkodjunk el, mi is történt volna, ha Jézus egyből a hír hallatán odasiet és megmenti Lázárt. Minden bizonnyal valami ilyen lett volna a végeredmény, hogy a jelenlévők csak ebben az életben reménykednének Krisztusban. Azaz minden emberrel szánalomra méltóbbak lennének. Ugyanis a közvélemény úgy könyvelte volna el őt, mint egy jó embert, akire lehet számítani. Aki rendelkezésünkre áll, ha szükségünk van rá. De semmiféleképpen sem olyan, mint aki úr mindenen, még a halálon is. Krisztus viszont nem emberek által kreált földi istenség akar lenni, hanem az, aki ő valójában, a mindenható Isten. Ő nem egy rendes, megbízható, a szögről bármikor leakasztható valaki akar lenni az életünkben, akit használunk, hanem az, akivel személyes kapcsolatba lépünk, aki üdvözít minket. Tett ugyan egy megjegyzést Márta és Mária, érdekes mind a ketten ugyanazt mondták, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Nagyon érdekes ez a kijelentés, mert ez tükröz egyfajta kezdetleges hitet. Azt, hogy Jézus tudott volna segíteni. De ugyanakkor semmiféleképpen sem tekinthető az igaz Isten ismeretének, aki idő és tér fölött áll, hiszen elkésett. Ezt most elhibázta. Gyengének bizonyult. Sőt, még egy kis szemrehányás is mondtam Márta és Mária részéről, hogy lehettél ilyen érzéketlen velünk szemben, meg barátoddal Lázárral szemben. És itt érkezünk el oda, hogy amit az elején mondtam, hogy ebben az értelemben talán nem túlzás azt mondani, hogy Jézus elsősorban nem Lázár feltámasztása miatt ment Betániába. Sokkal inkább azért, hogy hitet ébresszen önmaga iránt, és hogy a testvérpárt, Máriát és Mártát meghívja egy olyan mély Isten kapcsolatra, amelyben már mindegy, hogy Lázár él vagy meghalt, mert Isten úgyis fölötte áll mindennek. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy Lázárnak is jobb lett volna, ha béké hagyják őt Isten boldog színelátásának világában, ami egyébként is mindannyiunk végcél és ez élet teljessége. Lázárral nem tettünk valami jót azzal, hogy visszahívtuk ebbe a szenvedő világba, amelyben újra mindenféle baj, kudarc, szerencsétlenség érheti az embert, és hát tudjuk, hogy neki is újra meg kellett halni, míg most a többi halottal együtt várja az igazi feltámadást. Lázár visszahívása erre az életre végül csak azért történt meg, mert Jézus látta, hogy a szereplők enélkül nem jutnak el a hitnek erre a fokára. Látjuk tehát, hogy nem Lázár az igazi oka a az ő saját visszahívásának itt a földi életben, hanem elsősorban a testvérek, Márta és Mária, meg a körülállóknak az a lépcsőfoka az életében, amelyben nem tudtak előre lépni enélkül az esemény nélkül. Talán Jézus egy kicsit bánkódott is magában azért, hogy szükség van erre a csodára, hogy milyen jó lett volna enélkül eljuttatni Mártát és Máriát arra, hogy ahol Jézus, ott az élet. Mindegy, hogy valaki él vagy hal. Talán erről beszél Ezekiel próféta az olvasmányban, amikor azt mondja, hogy kinyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. És akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Itt sem arra gondol, hogy minden embert újra visszahívni a földi életre, hogy aztán majd újra meghalljanak, és mindenféle probléma élje őket az életében. Ez egy másik dimenzióban való kihívás, kiszólítás. Ez olyan, ami nem függ attól, hogy az ember él vagy hal. Nyilván még életében kell eljutni itt a földön annak felismerésére, hogy Istennel tartva kint vagyunk a sírból, bármi is történjen. Mert ha így nézünk szembe az élet viharaival, és majdan egykor azzal a halállal, amit egyikünk sem úszik meg életében, akkor talán egész más színezetet kap az élet. De a Szentlecke is hasonló dologról beszél, ahol Szent Pál a rómaiaknak írt leveléből idézünk. Azt mondja, hogy ha Krisztus bennetek lakik, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ő már egy mondatba teszi azt, hogy nem kell feltétlenül fölélednie a biológiai testnek azért, hogy a lélek éljen. Lefordítva a mai evangéliumunkra, nem kellett volna Lázárt feltámasztani ahhoz, hogy minden szereplő életre jusson. Csak azért volt erre szükség, mert Jézus körbenézve arra a következtetésre jutott, hogy a szereplőknek még szükségük van erre a csoda eseményre. Kedves testvérek, Lázár nehéz sírköve inkább bennünk van. Én úgy látom, hogy leginkább mi zárjuk el magunkat sokszor Isten kegyelmétől. Gyakran a mi hitünk van gyolcsokkal megkötözve, megbénítva ezzel gondolatainkat, meg lépteinket, úgy, mint a feltámadt Lázárét, aki nem tudott lépni a leplek miatt. Legtöbbször mi magunk vagyunk sírban, életképtelen, reménytelen üzemmódban vegetálva. Hozzánk kiált, igazából minket szólít Jézus hangos szava, jöjj ki! És milyen érdekes, bár a csodát nyilván Isten tette Krisztuson keresztül, de mégsem ő ment be Lázárért a sírba. A sírból Lázárnak kellett kijönni. Isten minden akadályt eltávolít, ami köztünk és közte fennáll, de a sírból nekünk kell kijönni. Neked kell kijönni, testvér. És rájönni arra, hogy ahol Jézus jelen van, ott mindig élet van. Akkor is, ha az még a földi, halandó, és akkor is, amikor az már a túlvilági, örök. Milyen jó lenne eljutni arra a szintre, hogy ne függjön életünk biológiai állapota, helyzete attól, hogy az életet válasszuk, és az élethez köteleződjünk el, aki a személyes Úr Jézus Krisztus.
Elhangzott műsorunkban Lucy Tamás atya, az EGRI Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az EGRI Hittudományi Főiskola teológiai tanára a Nagybőjt 5. vasárnapjáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsetessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget virágvasárnap jelentőségéről és Jézus templom tisztító cselekedetéről.
Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Közeledünk a nagy hét felé, ezért a mai adásban először virágvasárnap szertartásairól, majd Jézus templomtisztító cselekedetéről fogunk beszélgetni. Megnézzük, miért fontosak ezek a napok a keresztény életben, és hogy hogyan érthetjük meg mélyebben az üzenetüket a mai világban is. A múlt héten volt Nagybőjt 4. vasárnapja, ez a létáre vasárnap, ez az örvendezés vasárnapja. Idén március 15-ére esett ez a nap, és latinul Dominika létáre. A nagybőjti időszak felénél tartva ez a vasárnap az örömről, a húsvét közelségéről és a bűnbánat enyhüléséről szól, amit a liturgiában rózsaszín szín használata jellemez. Ugye, akik voltunk Szentmisén, vasárnap hallhattuk az akkori evangéliumot a vakon született emberről. Szeretném, hogyha felolvasnánk a vakon született ember történetét János evangéliumából.
Jézus egyszer útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett ez? A szülei, hogy vakon született? Sem ez nem vétkezett, felelte Jézus, sem a szülei, hanem inkább Isten művének kell megnyilvánulnia rajta. Nekünk addig kell véghez vinnünk annak műveit, aki küldött engem, míg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. E szavak után földre csapott, sarat csinált a nyálból, a sarat a vak szemére kente, és így szólt hozzá: Menj, mosakodjál meg Siloé tavában. Ennek jelentése küldött. Az elment, megmosdott, és az épp szemmel tért vissza. A szomszédok, és akik azelőtt koldulni jártak, kérdezgették: Nem ez az, aki itt ült és koldult? Egyesek állították: Ez az. Mások azonban tagadták: Nem az, hanem csak hasonló hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre megkérdezték tőle: Hogyan nyílt meg a szemed? Elmondta nekik: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szememet, és azt mondta: Menj Siloé tavához, és mosdjál meg. Én elmentem, megmosdottam, és látok. Azok megkérdezték: Hol van ő? Nem tudom, felelte.
Tehát mit tudunk erről a vakon született emberről? Hogy Jézus mit tett vele, Léna?
Meggyógyította, és már látott.
Így van, és sokan nézték, hogy ez ugyanaz az ember, akit ismerünk? Valaki azt mondta nem, valaki azt mondta igen. Tehát ez a csoda, Jézus, mint a világ világosságát mutatja be, aki nem csak a fizikai, hanem a lelki vakságból is kigyógyította ezt a fiút. Tehát hallottunk már más vakról is, akit meggyógyított, akit úgy hívtak, hogy Léna.
Bartimeus.
Így van, ő a jerikói vak volt, de ennek a vaknak, akiről mai evangélium szólt, ő vele azt tette, hogy sarat csinált, rákente a szemére, és mondta, hogy menj, és mosakodj meg a Siloé tavában. És aztán meggyógyult. Volt, akik örültek neki, volt, akik szerették Jézust ezért, és volt, akik pedig ellenségei voltak. És azt mondták, hogy ilyenkor gyógyít, mert hogy szombat volt. Ez a történet további részében van, de hogy nem szabadott szombaton gyógyítani, azt tudjátok. Mert hogy náluk a zsidóknál a szombat volt a munkaszüneti nap, az Istennek a napja. Azért is örvendezünk, mert nem sokára már itt van a húsvét, ugye nem sok idő van már, 2 hét, és két hét múlva elkezdődik a nagy hét. A nagy hét első napja melyik nap, gyerekek? Léna?
Virágvasárnap.
Így van, azzal a nappal, virágvasárnappal kezdődik a nagy hét. Mi is történik virágvasárnapon? Virágvasárnap a nagy hét kezdete, és ez az egyik legmozgalmasabb szertartás az egyházi évben. Ekkor emlékezünk meg Jézus ünnepélyes bevonulásáról Jeruzsálembe, amikor az emberek pálmaágakkal köszöntötték őt, és azt kiáltották, Hozsanna Dávid fiának. És amikor ő bevonult Jeruzsálembe, előtte két tanítványát elküldte előre Jeruzsálem városa elé, hogy menjenek és hozzanak el neki egy szamarat. És aztán ezt a szamarat elhozták, és mondta, hogy ha megkérdezi tőletek, hogy miért viszitek el ezt a szamarat, akkor mondjátok azt, hogy a mesternek szüksége lesz rá. És tényleg úgy volt, valóban ott volt az a szamár, amin emberfia még nem ült sohasem, és azt elvitték Jézushoz. És ráterítették a egy-egy ruháját a hátára, és aztán ráült Jézus is. Ezen a szamár háton vonult be Jeruzsálembe. Mire emlékszünk, gyerekek, hogy mi történt a Jézust körbeálló emberekkel, amikor ment Jézus lassan, haladt a szamár hátán? Léna.
Pálmaágakkal dicsőítették Jézust, és a felső ruháikat leterítették elé.
Így van, úgy, mint a királyok elé, igaz? Mert a királyok előtt szoktak szőnyeget rakni, és akkor ezzel dicsőítik és megtisztelik a királyt. Áronka.
És miközben Jézus ment be Jeruzsálembe, közbe sírt, mert tudta, hogy akik őt dicsőítették, ők fogják őt elárulni.
Nagyon jó, így van, pontosan. Örült is elsősorban, de aztán látszódott a könnye szemén, hogy azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ide azért vonulok be, hogy itt fognak majd engem elítélni, és pont ezek az emberek, akik most újonganak, majd pont ők fognak engem halálra ítélni. A virágvasárnapi szertartás a Szent Misében hogyan kezdődik? A főbb részeit mondjuk el.
Barka szentelés és körmenet. Az ünnepi Szent Mise előtt a hívek a templom előtt, vagy egy különára kijelölt helyen gyülekeznek, ahol a pap megszenteli a hozott pálma vagy barka ágakat. A szentelés után az evangéliumból felolvassák Jézus jeruzsálemi bevonulásának történetét. Ezután a hívek körmenetben vonulnak be a templomba, ezzel is felelevenítve az eredeti eseményt.
Így van, ugyanúgy eljátszák, mint akkor. Körmenetben vonulnak be, és az érsekatya, vagy a pap bácsi, ő vonul elől, és akkor mennek körbe-körbe. Mit jelent a barka szentelés? Bíborka.
A megszentelt barkát a hívek hazaviszik, és az otthoni kereszt vagy szent képek mellé helyezik. A hagyomány szerint ez a szentelt ág védelmet nyújt a háznak és a benne élőknek.
Igen, így van, köszönöm szépen. És a hamut, amit nagybőjt első napján hamvazó szerdán az atya keresztet rajzol a homlokunkra, azt ebből a barkából, ezekből, a tavaly megszentelt barkákból égetik el, és ennek a hamuját elteszik a következő évre. És a magyar néphagyomány szerint ez a betegség és a vihar ellen is megvéd bennünket ez a barka, a szentelt barka. Mi a második momentum a körmenet után és a barka szentelés után?
A templomi bevonulás és hozsanna énekek. Körmenet után a hívek bevonulnak a templomban, és a mise kezdetén különleges énekek hangzanak fel, amelyekben a hozsanna kiáltás többször is ismétlődik. Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagy hét kezdete keresztény ünnepkörben.
Áronkám, mit jelent az, hogy hozsanna?
A héber eredetű szó azt jelenti, segíts meg, kérünk. De az idők során a dicsőítés és az öröm kifejezésévé is vált.
Így van. És a templomba is minden vasárnap hozsanna éneket is énekelünk. Emlékeztek mi is? Minden misében ezt az éneket szoktuk mondani.
Szóval hozsanna a magasságban.
Azaz, igen. A harmadik rész a passió. Áronka, mit jelent a passió szó?
A passió Jézus szenvedés történetét jelenti.
Így van.
A Szent Mise legfontosabb része a passió, vagyis Jézus szenvedés történetének felolvasása az evangéliumból.
felolvassák, eljátsszák Jézusnak az egész szenvedés történetét. Iskolások is, mi nálunk a hatodik osztályosok szoktak készülni, és ők szokták szépen korhű ruhákat így felvesznek, és jelmezbe eljátsszák Jézus szenvedés történetét. Van Jézus, van olyan, aki katona, van Pilátus, Mária asszonyok, az apostolok, és akkor ezt így szépen az evangélium helyett szépen felolvassák, illetve eljátsszák. Ez az egyetlen vasárnap az évben, amikor ilyen részletességgel elhangzik Jézusként szenvedése. Ezzel a hívek már előre ráhangolódnak nagy hét eseményeire. Különösen melyik napra gondolunk ilyenkor, virágvasárnap? Biborka?
Nagypéntekre.
Így van. Nagypénteken mi történt?
Jézus keresztre feszítették.
Liturgikus színeknek is nagy szerepe van ilyenkor. Milyen a liturgikus színe a nagybőjtnek? Balázs?
Lila.
Így van. Nagybőjt minden napján lila, és ezen a napon viszont megváltozik a miseruha színe, virágvasárnap a liturgia színe és jelképei milyen színűek lesznek?
Piros.
Így van. Mondd el, légy szíves, hogy mit jelent a piros szín.
A piros szín a vértanúságot, a szenvedést és az áldozatot jelképezi, hiszen Jézus halálát és szenvedését állítja középpontba.
Így van. Tehát piros színre vált a miseruha, a papbácsi piros színbe, a vértanúságnak a színébe vonul be a templomba. Virágvasárnap nem csak a dicsőséges bevonulás napja, hanem a szenvedés kezdetének előképe is. Az emberek pálmaágakat lengetve fogadták Jézust, de néhány nappal később már keresztre feszítését követelték. Ez emlékeztette arra, hogy milyen gyorsan változhat az emberek véleménye. A passió felolvasása figyelmeztet minket arra, hogy Jézus mennyit szenvedett értünk. Volt egy cselekedete Jézusnak, amikor ezután a bevonulás után a jeruzsálemi templomba ment, és meglátott ott embereket, akik árultak különböző állatokat. Légy szíves, Tibor, mondd el ezt.
Ez az esemény az egyik legismertebb jelenet Jézus nyilvános működéséből. Egy radikális
erőteljes cselekedet, amelyben Jézus kifejezi felháborodását a templom megszentségtelenítése miatt. Az evangéliumok mindegyike beszámol erről az eseményről, de különböző nézőpontokból mutatják be.
Köszönöm, Tibi. Hogy szól a történet? Mire emlékezünk tanulmányaink során, hogy mit csinált Jézus? Mikor Jézus belépett a jeruzsálemi templomba, mi történt?
Jézus belépett a jeruzsálemi templomba, és látta, hogy a templomudvart az árusok és pénzváltók elfoglalták. Haragra gerjedt, és kiűzte őket. Felborította az asztalaikat, és ezt mondta: megvan írva, az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barangjával tettétek.
János evangéliumában Jézus még egy ostort is von, amivel kikergeti az árusokat és az állatokat.
Így van. Tehát biztos, hogy láttátok a filmben is, amit néztünk az iskolában, hogy Jézus mérges volt. Nem nagyon szokott mérges lenni, de ideges volt, ostort font, és kikergette az árusokat, minden asztalt felborított, és megmondta, hogy az én házam az imádság háza, nem pedig az árusoké. És ezt a cselekedetét figyelték az apostolok, figyelték a farizeusok is, és néztek, hogy mi történt. A jeruzsálemi templom egy óriási épület volt, és fontos szerepet játszott a zsidók vallás életében. Ugye az emberek messziről érkeztek, ide jöttek mindig a jeruzsálemi templomban az áldozatot bemutatni Istennek, zarándokolni. És nem otthonról hozták az állatokat, hanem itt vásárolták meg. Az áldozathoz azonban az állatokra szükség volt, és sokan nem tudták magukkal hozni őket, ezért a templom udvarban állatokat árultak, bárányokat, galambokat, ilyesmiket. Emellett a római pénzt a templomi adó miatt sékerre, ez egy másik pénz nem, kellett váltani, mert a római pénz pogány képmásokat ábrázolt, amelyeket tilos volt bevinni a templomba. Ezért voltak pénzváltók is ott, és ott dolgoztak. És Jézus a pénzváltók asztalait is felborította. Jézus felháborodása annak szólt, hogy a templomot, amely az imádság és Isten tiszteletének a helye, piaccá és üzletté változtatták. Ugye ezt nem szabad csinálni. Hogy kell viselkedni a templomban, gyerekek? Ti hogy szoktatok viselkedni például?
Szépen ülsz.
És nem is hangoskodunk a templomban, igaz? Hanem szépen ülünk és imádkozunk csendben. Jézus cselekedetének jelentősége. Első, a templom egy megszentelt hely. A templom Isten háza, ahol az emberek találkozhatnak Istennel. Jézus arra emlékeztet, hogy a vallás nem üzlet, és a templom nem pénzszerzésre való. A második, prófétai cselekedet. Jézus cselekedete egy prófétai jel volt, figyelmeztetés a vallási vezetőknek, hogy eltérnek az igaz hit útjától. A harmadik, a szív tisztasága. A templom megtisztítása egy lelki üzenetet is hordoz, ahogy a Jézus megtisztította a templomot, úgy nekünk is meg kell tisztítanunk a szívünket minden bűntől és képmutatástól. A negyedik pedig a Jézus hatalma. Ezzel a tettével Jézus azt is megmutatta, hogy hatalma van a vallási rendszer fölött, és hogy elérkezett az idő, amikor az igazi imádás nem a templomi áldozatoknak, hanem a szívből jövő hitben és engedelmességben nyilvánul meg. Tehát nagyon fontos, hogy mi is jól viselkedjünk a templomban, és ne a külsőségekre menjünk, meg arra figyeljünk, hanem a belsőnkre. Ha Jézus ma belépne a templomunkba, vajon mit találna benne? Tehát a történetek, amelyeket ma hallottunk, nem csupán múltbeli események, hanem üzenetek, amelyek ma is élnek bennünk és formálják életünket. Ahogy készülünk a nagy hétre, érdemes elgondolkodnunk azon, hogy hogyan tarthatjuk tisztán a saját belső templomunkat, hogyan élhetjük meg örömmel a hitünket, és hogyan fogadjuk be Jézus üzenetét az életünkben. Szeretnélek benneteket megkérni, hogyha van lehetőség, iskolába is lesz lehetőség, akkor gyónjunk meg, áldozzunk meg, és úgy készüljünk lelkiekben is a húsvétra. Kérném szépen, hogy imádkozzuk el ezt a kis imát a drága Jézushoz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Drága Jézusom, testem, lelkem királya, sajnálom és bánom, hogy bűneim által én is feszíts meget kiáltottam a tömegben. Sajnálom és bánom, hogy én is gúnyoltalak. Sajnálom és bánom, hogy én is arcul csaptalak. Sajnálom és bánom, hogy töv is voltam a koronádon. Sajnálom és bánom, hogy én is fogtam a kalapácsot. Sajnálom és bánom, hogy bűneimmel hozzájárultam megfeszítésedhez.
Köszönöm, hogy vétkeimet magadra vetted. Köszönöm, hogy azokat a keresztre vitted. Köszönöm, hogy értem meghaltál. Köszönöm, hogy kiengesztelted mennyei atyámat.
Dicsőítelek a feltámadásodért, dicsőítelek, mert engem is feltámasztasz. Dicsőítelek, mert meghívtál az örök életre. Köszönöm, és elfogadom a megváltást. Köszönöm, és elfogadom az új szövetséget.
Amen.
Olajágak hullnak Jézus elébe, pálmát lengett, úgy követi a népe. Szomán háton jön a béke királya, a hozsonnát száz dorog kis kiáltja.
Ő az, aki jön az Úrnak nevében, akiről az írás beszél eképpen. Örüls jön, imhol jő a királyod, üdvölt hoz a néki kaput kitárad.
Én is, Uram, leborulok előtted, ajkaimról végszangzik a dicséret.
Kitárom most nagy örömmel a szívem, királyom vagy, te kormányozd az éltem.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámos Néa Csúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os